következő műsorunkban beszélgetést hallanak Huszár Lőrinc ciszterci atyával az imádságról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és Lőrinc atyát.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Egy sorozatot folytatunk, hiszen az imádság böjt alamizsna, a nagy böjtnek sajátos gyakorlatai, a bűnbánatnak az eszközei, és egyáltalán a hívő keresztény ember életében is nagyon fontosak ezek a gyakorlatok. Beszélgettünk már a böjtről, ebben az adásban pedig az imádságról, egy nagyon nehéz témáról fogunk beszélgetni.
Csak arról, hogy mi az imádság, a meghatározásáról könyvtárnyi irodalmat találhatunk. Én kettőt szeretnék most mondani, az egyik a katolikus egyház katekizmusa. Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez, vagy a szükséges javak kérése Istentől. Isten fáradhatatlanul hív minden egyes szemét a titokzatos találkozásra ő vele az imádságban. Az imádság, mint Isten és ember közötti kölcsönös megszólítás, végigkíséri az üdvösség történetét. És egy egészen más jellegű, avilai Szent Teréz azt mondta, az imádság együtt lenni azzal, akit szeretünk. Tulajdonképpen mi az imádság?
Én egy harmadik megközelítést szeretnék. Az imádság semmiféleképpen sem egy nyugalmi állapot, nagyon is aktív tevékenység. Az imádság kapcsán nekem egy szentírási rész jut az eszembe, talán meglepő lesz ez a szentírási rész, mégpedig az Ószövetségből olvasom. Jákob miután igenkorán felkelt, fogta két feleségét, két szolgálóját, valamint 11 fiát, és átkelt a Jabbok gázlóján. Vette őket, átvitte a folyón mindannyiukat, és mindent, ami hozzátartozott. Azután egyedül maradt. És íme egy férfi küzdött vele egész víradatig. Amikor azt látta, hogy nem tud erőt venni rajta, megérintette csípőjének inát, s a belevaló küzdelemben kificamodott Jákob csípőjének ina. Aztán arra kérte, eresszel, mert elérkezett már a hajnal. Ő azt felelte, nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz. Erre a férfi megkérdezte, mi a neved? Ő azt felelte, Jákob. A férfi ekkor így szólt, ne Jákobnak hívjanak ezentúl, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és az emberekkel, s győzedelmeskedtél. Vagyis az imádság Istennel való küzdelem. Egyfajta kikényszerítése annak, hogy az Isten áldjon meg bennünket. Talán merész ez a megközelítés. Ennek kapcsán azt a félelmet, azt a rossz utat akarom eloszlatni, miszerint az imádság szép szövegek fölmondása az Istennek. Az imádság akkor jó, akkor tökéletes, hogyha Isten meghallgatja minden imánkat, szép szövegeket fölolvasunk az Istennek, odafigyelünk, valóban jelen kell lenni az imádságban, de akkor imádkozunk jól, hogyha küzdelmeink vannak az imádság kapcsán. Azt hiszem, a hallgatóink jelentős részét ezzel megnyugtatom, hogy nem kell megijedni. Az imádság egy küzdelmes tevékenység, természetesen párbeszéd az Istennel, a lélek fölemelés az Istenhez, együttlét az Istennel, majd ki fogunk erre is térni, de az imádság egy küzdelmes tevékenység, nem nyugalmi állapot, nagyon is aktív dolog. Rengeteg példát látunk a Szentírásban, a Zsoltárok világa szinte csak erről szól. Szemrehányásokkal illetik az Istent a zsoltározó. Az Ószövetség más imáiban is megvan ez. Krisztus Urunk is imádkozta a zsoltárokat, a kereszten is zsoltárt imádkozott. Én Istenem, miért hagytál el engem, így kiáltott föl? Ez szemrehányás is lehet az Isten felé. Az imádság az kapcsolatba hoz bennünket az Istennel. Az imádság az nem kérés központú, bár említettem azt, hogy mint egy birkózás az Istennel, hanem kapcsolatközpontú, mint általában a hitünk. És valóban mindent le kell tennünk. teljesen pőrén kell az Úr elé állnunk őszintén az imádságban, hogy valóban közösségben legyünk az Istennel.
A kérés és a hálaadás viszonyát azt Szent Pál is mondja, a kérő imánkat, a hálaadásunkkal terjesszük az Úr elé, és ugyancsak ő mondja azt, hogy hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. És amit ott leír, szerencsére, hogy a lélek segítségünkre jön a emberi szavakkal, ki nem fejezhető sóhajtozásokkal, ehhez is az kell, hogy odafigyeljünk. Mert valóban van, amikor az ima olyan, hogy az ember csak elnézést, de nyögni vagy nyöszörögni tud.
Nem baj, nyöszörögjünk akkor az Istenhez. A Szentlélek tanít meg bennünket valóban arra, hogy atyának szólítsuk az Istent, ahogyan Krisztus Urunk is biztatott bennünket a mi atyánk imádság megtanításával. Valóban nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, de ettől se ijedjünk meg. Az imát, az Istenhez való kiáltást, az Istennel való párbeszédet egész földi életünkön keresztül tanulnunk kell. Sőt, odáta mennyországban is erről lesz majd szó, csak az már nem küzdelem, hanem az Istennel való teljes és tökéletes együttlét lesz. Ez az együttlétünk, ez az Istennel való párbeszédünk, kommunikációnk odát még inkább el fog mélyülni, és az Istennel való közösségünk állandóan növekedni fog. Vagyis az imádság már a mennyországnak az előíze, akkor is, ha küzdelmek kísérhetik az imát. Hangsúlyozni szoktuk, hogy ne csak kérjünk, hanem valóban hálaadás is kövesse. Azért a kérőimát se becsüljük le. Jézus Krisztus egy kérőimára tanított meg bennünket. A mi atyánk imádságban csupa kérés fogalmazódik meg. Kifejezzük azt, hogy Istentől remélünk mindent. Tudjuk azt, hogy az életünk, létünk, mindazok, akiket imáinkban Isten elé viszünk, azok az Istentől függnek, az Isten kezében vannak. A kérő imával is az Isten kezébe helyezzük a saját életünket, sorsunkat, mindazokat, akikért imádkozunk. Ugyanakkor valóban az imáink ne a kívánságok, ne a kérések felsorolása legyen, hanem ha van okunk hálát adni, már pedig van okunk, akkor adjunk hálát. Az ima válasz arra, hogy az Isten megszólított bennünket. Igen, ám kérdezhetjük, de hát nem halljuk az Isten hangját. Mikor, hol szólított meg bennünket az Isten? Azzal, hogy létbe hívott bennünket. Azzal, hogy akart bennünket. Azzal, hogy életet és az élettel nagyon sok mindent ajándékozott nekünk. Ezzel már az Isten párbeszédre hívott minket. Éppen ezért kötelessége a teremtménynek imádkoznia. Kötelessége venni az Isten szólítását, kötelessége fölismerni az Isten üzenetét, és erre válaszolni. Kötelességünk párbeszédben lenni az Istennel.
Hogy lehet erre megtanítani valakit, hogy ezt ne olyan kötelességnek vegye, ami ellen tiltakozni kell és elszaladni előle, hanem valóban örömmel lásson neki, akkor is, ha tudja, hogy küzdelem lesz belőle.
Az imádság nem kényszer, nem büntetés, nem olyan feladat, ami egy borzasztó kihívás az ember számára. Az imádság az lélegzetvétel, az életünkhöz szükséges. Úgy értem ezt a kötelességet, hogy ismerjük föl azt, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, mi mindent kaptunk az Istentől, hogy van fölöttünk valaki, van, aki vigyázza az életünket, oltalmazza a lépteinket. Ismerjük föl azt, hogy milyen sok hálával tartozunk a Teremtőnknek. És ha mindezeket fölismerjük, akkor szinte már nem kényszerből, hanem automatikusan jön az ima. Azt hiszem, hogy az ember akkor lett emberré, amikor mindezeket fölismerte, amikor vallásos lényé lett. Amikor fölismerte azt, hogy van valaki, aki fölöttem van, aki a kezében tartja az életemet, és ezt a valakit igyekszem megszólítani, mert ő már megszólított engem.
És igazából ezt a teremtett világból is meg tudjuk ismerni, és akkor jöhet a dicsőítés, hogy csak azért, mert van, mert mindezt teremtette nekünk, adta, ezért dicsérjük Istent, és ez egy hatalmas örömöt jelent annak, aki ezt felismeri.
Valóban szemünk kell, hogy legyen a világra, a saját magunk méltóságára, arra, hogy mi mindent kaptunk az Istentől, és valóban egész lényünkkel, nem csak szavainkkal dicsőítenünk kell az Istent. Istennel minden élethelyzetben szóba lehet, sőt, szóba kell állnunk, akkor is, ha elfordultunk az Istentől. Ez a bűnbánó imádság. Vagy látjuk, hogy mások elfordultak az Istentől, és akkor imádkozunk értük, ez az engesztelő imádság. Akkor is, hogyha minden jó, nincs semmi kérésem, nem akarok mondani semmit az Istennek, akkor is időznünk kell az Isten jelenlétében. Mert az Isten jelenlétében új emberré lehetünk, megújulhat az életünk, mint ahogy láttuk itt az Ószövetségi olvasmányban, hogy Jákob élete is megújult, egy új nevet kapott. Azért kell az Istennel párbeszédben lennünk, hogy a létünk, életünk állandóan erőre kapjon, megújuljon.
A tegnapi szentbeszédből következő hangzott el, nem rendszeresen, nem sokat, nem hosszan kell imádkoznunk, hanem mindig.
Valóban az életünket szője át az imádság, de ehhez az szükséges, hogy időnként valóban imádkozzunk, vagyis csak az Istennel legyünk, csak az Istennel beszélgessünk. Már szó volt arról ebben a beszélgetésben, hogy többféle imádság van, egyéni, közösségi, kötött szövegű, saját szavainkkal, kérő, hálaadó, dicsőítő, engesztelő, bűnbánó imádság. Ezek közül úgymond válogathatunk a helyzetünknek, lelki állapotunknak megfelelően. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy az egyéni, személyes imádságban nincs előírt imaforma, nincs előírt szöveg, imaidők sincsenek. Bár, hogyha valóban fontos számunkra az Istennel való kapcsolat, akkor kezdjük a napunkat Istennel, és fejezzük be a napunkat Istennel, és napközben is gondoljunk az Istenre, étkezés előtt adjunk hálát, étkezés után ugyanúgy az Istennek a kapott javakért, vagyis ahhoz, hogy állandóan imádkozzunk, időnként, rendszeresen, igen nagy gyakorisággal, az imában Istenhez kell fordulnunk. Szent Benedék is az ima órákkal, ima időkkel, a szerzetesi hagyomány, és egyáltalán a keresztény hagyomány, ami a zsidó hagyományban gyökerezik, azt akarja kialakítani, hogy az imádságunk lélegzetvétellé váljon, hogy az imádság az átszője az életünket. De hangsúlyozom, hogy nem maga az ima elvégzése a fontos, hanem az, hogy kapcsolatban, párbeszédben legyünk az Istennel. Lehet olyan helyzet, amikor nem tudunk szólni, vagy csak valamilyen kötött szöveget, fohászt tudunk ismételgetni. Egy nehéz helyzetben, műtét előtt, hogy olyan dolog ér bennünket, amikor letaglózva érezzük magunkat, és csak egy fohászt tudunk ismételgetni, vagy nem tudunk semmit sem szólni. Szavak nélkül is lehet imádkozni.
Hogy egy kis segítséget is adjunk a testvéreknek, az imaformákról is beszéljünk egy kicsit.
Sokféle csoportosítása van az imaformáknak, már érintettük föl, soroltunk többféle imádságot. Itt nincs rangsorolás a különböző imaformák között, hanem attól függ, hogy milyen állapotban vagyunk. Az első módja az, hogy a szöveg beszél, és az ember hallgatja. Ez a leggyakoribb ima mód, ima forma. Ilyenkor leírt, kötött szövegű imát mondunk, vagy szentírási szöveget, szentírási imádságot olvasunk, hallgatunk, és azt tapasztaljuk, hogy nem mindig sikerül azonosulni, figyelni a szövegre. De ne ijedjünk meg, bár próbáljuk ilyenkor megérteni, próbálunk azonosulni a szöveggel, de tapasztaljuk azt, hogy csak az akaratunk imádkozik. Az Isten ezt is értékeli. A szövegen keresztül is szól hozzánk. Nem baj, ha küzdünk az imával. Az imát azt állandóan tanuljuk. Tehát a szöveg beszéljen, szóljon hozzánk az Isten, mi pedig legyünk nyitott szívűek, lelkűek. Figyeljünk oda az Istenre. A másik formája az, amikor én beszélek, és az Isten hallgat. Pontosabban az Isten meghallgat. Nem úgy hallgat, hogy süketnek bizony, hanem az Isten figyel rám, mert én most beszélek. Fontos vagyok az Isten számára. Ilyenkor leginkább saját szavainkkal imádkozunk, vagy teljesen magunkénak érezzük a leírt szöveget. Isten elé visszük a kéréseinket. Isten ezt meghallgatja, de kérésünk megvalósulását azt rábízzuk. Fontos, hogy ilyenkor nagyon őszinték legyünk. Egyáltalán az Istent nem tudjuk becsapni. Az imában is nagyon fontos az őszinteség, mert az Isten nem szép szövegek fölmondását kéri tőlünk, hanem a szív és a lélek kitárulkozását. Szemrehányásokat is mondhatunk az Istennek. Erre példákat látunk a Zsoltárban, de a szemrehányásaink ne szakítsanak el bennünket az Istentől, hanem bízzuk az Istenre a kéréseink teljesülését. Az Isten tudja, hogy mi az, ami a javunkra válik. Bízzuk ezt Istenre. A harmadik forma az, amikor az Isten beszél, én pedig figyelek. Az imádság az párbeszéd, nem szövegfelmondás. Válaszunk az Isten üzenetére. Ám az Isten halkan, visszafogottan szól, ezért el kell csendesednem, hogy meghalljam. Bár van olyan eset, amikor az Isten úgy berobban az ember életébe, és hangosan kiált nekem, mert ennek oka van, de tapasztaljuk azt, hogy az Isten nagyon diszkréten, nagyon visszafogottan üzen az embernek. Isten üzenhet sokféle módon. Üzen a kötött szövegű imával, a szentírás szavával, a liturgia, a szentmisa, a zsolozsma, a közösen végzett imádság szövegeivel. Üzen az Isten az egyház tanításával, de üzen az Isten a másik emberen keresztül és életem eseményeiben is. Tehát itt figyeljünk oda, mert az Isten szól hozzánk, tárjuk ki a szívünket, lelkünket. Krisztus Urunk többször mondja azt, hogy akinek van füle, hallja meg. Hát legyen fülünk az Isten üzeneteinek a fölfogására. A negyedik imaforma, amikor mindketten hallgatunk, együtt vagyunk, Isten és én. Szavak nélkül is lehet imádkozni, jelen lenni az Isten számára. Fontos hangsúlyozni, hogy az Isten nem teljesítményt kér, még az imában sem, hanem ráfigyelést, jelenlétet, kapcsolatot. Mindketten hallgatunk, együtt vagyunk, Isten és én. Itt átélhetjük azt, amit a három tanítvány átélt a színeváltozás hegyén. Uram, jó nekünk itt lennünk. Megfürdünk az Isten jelenlétében, és a vele való időzésben megújulunk. Hangsúlyozom, hogy az imaformák között nincs rangbéli különbség. Attól függ, hogy milyen állapotban vagyunk, attól függ, hogy milyen lehetőségeink vannak. Gyakoroljuk ezeket az imaformákat. Persze azt szeretnénk, hogy mindig az Isten jelenlétében legyünk, szemlélődjünk. Ez nem mindig valósul meg, a legnagyobb szentek is azt mondták, Szent Bernátot idézem, hogy ritka és nagyon rövid ez a pillanat, amikor megtapasztaljuk az Istennek a valóságát, jelenlétét. Az Isten megajándékozhat bennünket ezzel, gyakoroljuk tehát az imát. Először hallgassunk oda az Istenre, Isten üzen nekünk, és válaszoljunk az Isten üzenetére. A keresztény hagyományunk, a katolikus liturgia, a különböző lelkiségi mozgalmak, tradíciók, azok nagyon sok lehetőséget, nagyon sok imaformát ajánlanak. Az egyéni imában semmi sem kötelező. Keressük és találjuk meg azt, ami személyre szabott. amiben leginkább kiteljesedik az Istennel való kapcsolatunk.
És ami ezektől talán kicsit távolabb áll, mert elsősorban a liturgiára, illetve a szóbeli imádságokra gondolunk, lehet a művészi alkotás is, sőt a tánc is.
Az imában az egész ember jelen kell, hogy legyen az Isten számára. Test és lélek az együtt imádkozik, a szívünk, lelkünk, értelmünk nyitva kell, hogy legyen. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az imádság nem egy nyugalmi állapot, bár megpihenhetünk, megfürödhetünk az Isten jelenlétében. Az imádság egy aktív tevékenység, és az egész mi voltunkat az imába bele kell vinni. Sajnos a mi katolikus hagyományunk az nagyon ilyen értelmi központú, és mi is úgy érezzük, az imádkozónak állandó problémája, hogy hát nem figyelek oda minden egyes szóra, minden egyes gondolatra, minden egyes kifejezésre. Természetesen értelemmel is kell imádkoznunk, de az egész emberi lényünket bele kell vinni az imában. A keleti kereszténység hagyományában, gondolok itt a meghajlásokra, leborulásokra, sok keresztvetésre, sokkal jobban jelen van az emberi test, az egész ember.
Nagybőti időben vagyunk, tehát beszéljünk egy kicsit majd a keresztútról is, és még egy nagyon nagy kincse van a katolikus egyháznak, a rózsafüzér. Nem lenne jó, ha kihagynánk a beszélgetésből.
Valóban sajátos katolikus imaforma a rózsafűzér vagy szentolvasó, illetve a keresztút végzése. A rózsafűzér az elmélkedés Jézus Krisztus életéről. Ebben az elmélkedésben Mária segít bennünket, Mária imádkozik velünk, Mária vezet bennünket végig Szent Fia életének eseményein. Talán a hallgatóink közül sokan küszködnek a rózsafűzérrel, hiszen egy hosszú imádság, valahogy az ember szeretné, ha már véget érne, amikor imádkozzuk, talán unalmasnak, monotonnak, egyhangúnak tűnik. Én javaslom azt, hogy ajánljuk föl a különböző tizedeket valamilyen szándékra, kérjük Mária közbenjáró segítségét, kérjük Istent, hogy ezek a szándékok megvalósuljanak, akkor talán jobban odafigyel az értelmünk is. És a rózsafűzér az egy értelmi tevékenység, hiszen beillesztjük a titkokat a üdvözlégy Máriákba, ekkor ne csak szavakkal illesszük be ezeket a titkokat, hanem mi alatt a szöveget mondjuk, elmérkedjünk Jézus Krisztus életének adott eseményéről. Jó, hogyha el is képzeljük, a fantázia is szükséges, elképzeljük azt a jelenetet, nagybőjben a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk általában, de lehet más titkokat is természetesen, és jó, hogyha elképzeljük Jézus Krisztusnak a szenvedését. Különböző ábrázolások is segítenek bennünket ebben. Segíthet az is, hogyha például a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk, és van több időnk, akkor olvassuk közbe Jézus Krisztus szenvedés történetét. Úgy is lehet rózsafűzért imádkozni, hogy a Szentírást olvassuk, az evangéliumi eseményeket olvassuk, és ez már jobban segít bennünket jelen lenni a titok számára, a Jézus élete, eseménye számára. Nagybőjben vagyunk, és valóban egy sajátos imaforma, sajátos elmélkedési forma a keresztút. Kialakult ennek a hagyománya, 14 állomása van, sokféle keresztúti szöveg van, ezekből bőven válogathatunk, de megtehetjük azt is, hogy csak egyszerűen egyénileg végigjárjuk a 14 stációt, ránézünk a képre, elképzeljük azt, hogy én hol vagyok Jézus szenvedés történetében, vagy csak egyszerűen a kéréseinket hozzuk oda a megfelelő állomáshoz, a megfelelő kéréseinket. 16. Benedek pápa még bíboros korában egy interjú kötetben beszélt arról, hogy a rózsafűzér és a keresztút végzése az képes megújítani a saját személyes vallásosságunkat, Isten kapcsolatunkat, és az egyházat is. a nagybőjt fölhív bennünket arra, hogy gyakoroljuk valóban katolikus hagyományunknak nagy kincseit, a rózsafűzért és a keresztút végzését.
És nem véletlen az sem, hogy a Zsuzsanya báról megjelent a rózsafűzér imádságot kérte.
A rózsafűzér ima természetesen nem valami varázseszköz, nem varázsigéket mondunk, hanem szentírási részeket és a hozzá illesztett fohászokat, amiket az egyház illesztett hozzá. Mária arra hív bennünket, hogy Jézussal együtt éljük az életünket, hogy elmélkedjünk Jézus életének eseményein, és helyezzem oda magamat, hol vagyok én Jézus életében. Azért ajánlja mindig Mária a rózsafűzérnek a végzését. Olyan eszköz, amely elvezet bennünket az Isten kapcsolatra. Az imának is ez a célja, hogy az Istennel együtt éljünk, az Isten útján járjunk.
Nagyon nehéz téma az imádság, és azt hiszem sok sorozatot is lehetne tartani belőle, vagy akár újabb könyveket megírni. Hogyan tudnánk a mai beszélgetést röviden összefoglalni a hallgatók számára?
Isten arra hív bennünket, hogy párbeszédben, kapcsolatban legyünk vele, kommunikáljunk az Istennel. A nagybőjt az egy kiemelt időszak az egyházi évben. Ez az időszak különösen is hív bennünket arra, hogy elmélyítsük az Istennel való kapcsolatunkat, gyakoroljuk a különböző imaformákat, alakítsuk ki az ima életünket. Jó, hogyha van egy rutinunk az imádságban, bár az imát azt soha nem fogjuk megtanulni. Az imát állandóan tanulni fogjuk, hiszen, ahogyan mondtam, odaállt is majd. Az Istennel való párbeszéd, az Istennel való kommunikáció fog folytatódni és kiteljesedni. Az ima valóban fegyver, az ima az közelebb hoz bennünket a másik emberhez is. Hiszen ha másokért imádkozunk, akkor az az illető fontos számomra, a testvérem, annak az illetőnek jót akarok, tehát szeretem. Gyakoroljuk ezt is, hogy imádkozzunk másokért. Akkor meg fogjuk tapasztalni ezt a testvériséget. Talán szeretnénk úgy minden befolyástól, minden zavaró körülménytől mentesen imádkozni. Az imádság az küzdelem. Bár csendesedjünk le, talán találhatunk olyan időpontot, olyan sarkot, ahol le tudunk csendesedni, de ne álmodjunk arról, hogy az imánk az egy vegytiszta, és minden zavaró körülménytől mentes lesz. A gonosz lélek is igyekszik meggátolni az Istennel való kapcsolatunkat, igyekszik keresztbe tenni, tehát ne gondoljuk azt, hogy ő nem fogja zavarni az imánkat. Ha zavarja, akkor ez egy jó jel voltaképpen, mert ő meg akarja zavarni, sőt, az Istennel való kapcsolatunkat, sőt, el akar bennünket fordítani az Istentől. Gyakoroljuk tehát az imát. Olvassuk a Szentírást, és a Szentírás olvasás is hangoljon bennünket az imára.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban az imádságról beszélgettünk Huszár Lőrinc ciszterci atyával. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette.